Van egy nagyon nehéz szó, testvérek, ami a ma nyugati emberének talán már nem is mond semmit, de nem volt ez így ám se Jézus idejében, se a középkorban, a reformáció idejében. És ez a nagyon nehéz szó, ez így hangzik, hogy csoda. Csoda. Ha talán azt nem is lehet kijelenteni, hogy a 21. század embere, vagy legalábbis a nyugati ember nem hisz a csodákban, mert ez így nem lenne igaz. De azt mindenképpen el lehet mondani, hogy ma, hogyha hallunk egy ilyen csoda történetet, mint amit föl is olvastam, hogy Jézus jelenlétében valami megmagyarázhatatlan dolog történik, az biztos, hogy a ma emberének, hangsúlyozom, a ma nyugati emberének, amihez mi is tartozunk, az első gondolata az az, hogy vajon ez hogyan lehetséges? Vajon hogy csinálta ezt Jézus? Vajon milyen természeti törvényt iktatott ki egy pillanatra, mi is történt akkor? És miután megállapítjuk azt, hogy szerény tudásunk szerint ez a dolog nem magyarázható, gyakorlatilag az egész Biblia, annak minden története, csoda története átcsúszik egy nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon lényeges irodalom történeti kategóriában. Hiszen, hát az iskolákban is tanítják a Bibliát. Mennyire fontos ez, ugye? Mennyire hozzátartozik a nyugati ember kultúrájához? Mennyire nem itt tartanánk, mondják sokan, hogyha a mi múltunkat, a mi évszázadainkat nem a Biblia határozta volna meg. Hát ez egész biztosan egy nagyon fontos kultúrtörténeti mű. És tisztelet a kivételnek természetesen, de nagyon sokan állnak meg ezen a ponton. Nagyon sokan. És Jézus csoda történeteit olvasva ma, az égvilágon semmi nem érinti meg a nyugati civilizált ember lelkét. És megnézhetjük azt, hogy hova jutottunk. Hova jutottunk azáltal, hogy már a csodákban sem hiszünk. 1994 óta tartanak minden évben Jeruzsálemben egy találkozót, amire a világ minden tájáról érkeznek keresztjének. Az elmúlt évben, 2008-as esztendőben Magyarországról egy református lelkész is részt vett ezen a találkozón. A mostani Reformátusok lapjában egy egész oldalban írta le az ott tapasztalt döbbenetes élményeit. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg ezt az újságban. Én most ebből szeretnék csak mazsolázgatni, hogy egy kicsit újra gondoljuk a csodáról alkotott elképzeléseinket. Egészen megdöbbentő dolgokat írt le ez az ember. A világ minden tájáról érkeztek tehát keresztjének, keletről, Ázsiából, Afrikából, Amerikából, mind az összes földrészről. Az első döbbenetes észrevétele akkor történt, amikor megállapították, hogy a résztvevők közül Európából összesen 160 ember vett részt. 160-an voltak ott ezen a konferencián, Kínából ezzel szemben 400-an. Abból a Kínából, ahol a mai napig keresztény üldözés folyik, amit néhány nagyobb esemény tiszteletére, mint például az olimpia volt tavaly, kicsit felfüggesztenek, kicsit modernizálnak, kicsit komfortosabbá tesznek, de ugyanúgy megvan. Ezen a találkozón a különböző földrészek keresztjénei számoltak be arról, hogy mik történnek közöttük. Bizonyára emlékszünk még a 2004-es év karácsonyára, amikor minden híradás attól volt hangos, hogy Indonéziát és a keleti ázsiai térséget cunami árasztotta el. Ennél nagyobb tragédiát azt hiszem el sem lehet képzelni, amikor az emberek elvesztik lakóházaikat, iskoláikat, orvosi épületeiket, gyakorlatilag mindent. Igen, ebbe a mindenbe a keresztények templomai is beletartoztak, csak úgy, mint az iszlám mecsetek, illetve más vallások szentélyei vagy szent épületei. És az Indonéziából erre a találkozóra eljött keresztjének egész döbbenetes dolgokról számoltak be, sőt mindezt vetítéssel, filmmel is alátámasztották. Olyan bizonyságot tettek, hogy miután a cunami elpusztította a házaikat, templomaikat, végre ki kellett törniük a templom négy fala közül, és az utcákra vonultak ki istentiszteleteket tartani. Hatalmas tömegek vesznek részt Indonéziában ezeken a nagy utcai istentiszteleteken. És a felvételeken, amiket, hogyha ez a lelkész nem a saját szemével lát, el sem hiszi, a felvételeken az látszódott, hogy vak emberek kapnak újra látást, béna gyermekek állnak föl, és kezdenek el mozogni. Azt mondják az Indonéziában élő keresztjének, hogy a katasztrófa után az Úr jókedvének esztendeje érkezett el abba az országba. És ami talán még döbbenetesebb, hogy egyre több muszlim vezető vesz részt ezeken az alkalmakon megfigyelőként, mert egész egyszerűen kíváncsiak a csodára, hogy mi történik. És testvérek, ez nem 2000 évvel ezelőtt, ez éppenséggel a tavalyi év folyamán. Vagy például a kelet-indiai keresztjének arról számoltak be, hogy talán a híradásokban is emlékszünk, Kelet-Indiában, Orissa tartományban a nyár folyamán nagyon súlyos keresztény üldözés tört ki. Ennek is az volt az előzménye, hogy Isten ereje csodálatosan kezdett működni. És tudjuk azt, hogy az indiai egészségügyi ellátórendszer nem éppen nevezhető modernnek. Nos, azok az emberek, akiket tucatjával, százával, ezrével tesznek ki a kórházakból, és adnak át a halálnak, ezek az emberek az Isten tiszteleteken, keresztény emberek imádsága következtében gyógyulnak meg, és vesznek részt ezután az Isten tiszteleteken. Egy ilyen nagyszabású alkalom után tört ki a keresztény üldözés, a háttérben valószínű radikális hindu vezetők irigységéről van szó, mert egyszerűen nem értik, hogy hogyan történhet az, hogy halottnak minősített emberek, akikről már mindenki lemondott, térnek életre. Az afrikai keresztények arról számoltak be, hogy Ugandában az elmúlt évtizedben olyan mértékű volt az AIDS betegség terjedése, hogy gyakorlatilag a lakosság kihalásával fenyegetett. A 90-es években az ugandai keresztények az európai nyugati keresztényektől kértek segítséget, orvosi támogatást. A válaszuk az volt a nyugatiaknak, hogy sajnos ezen a víruson nem lehet segíteni, nem tudunk mit tenni, széttárt kezekkel álltak. És olyan döbbenetes, hogy amikor már nem volt emberi segítség, akkor ezek az ugandai emberek elkezdtek az Istenhez kiáltani. És az ugandaiak arról számoltak be és mutattak be videó felvételeket, hogy éces emberek gyógyultak meg és élték túl azt, amit elvileg lehetetlen túlélni. Egészen döbbenetes volt olvasni ezt a beszámolót. És mindez 2008, 21. század. 2008-ban, amikor Európában csodák nem történnek, amikor Amerikában csodák nem történnek, és a nyugati keresztény ember széttárja a karját, és nem érti, hogy miért nem. Ez a 160 tagú európai küldöttség is föltette ezt a kérdést. Testvérek, eljutottunk oda, hogy Európa, ami a kereszténység bölcsője volt, Európa kérdez Kelettől, és kérdez Afrikától, hogy mi a titkotok, hogy csináljátok, hogy mi történik ott, és nálunk miért nem történnek ilyen dolgok. És azt a szeretetteljes választ kapták, hogy nézzétek, nektek megvan mindenetek. Ti nem szenvedtek semmiben szükséget. Titeket nem üldöznek a hitetekért. Ti nyugodtan mehettek a vastagfalú templomaitokba. Nektek nem kell félni attól, hogy kinevetnek, kigúnyolnak, vagy akár még az életeteket is elveszik. Ti gyakorlatilag olyan jó módban és jó létben éltek, hogy gyakorlatilag semmi szükség nincs az Isten csodáira. És amikor ezt a mondatot olvastam, akkor kezdett el bennem mozogni valami, hogy valamit nagyon elfelejtettünk és elrontottunk mi európai keresztjének. Gyakorlatilag mások mondják ki rajtunk az ítéletet, nincs szükségünk az Isten csodáira. Nincs szükségünk, mert azt mondjuk, hogy amink van, azt mi saját erőből elértük, az a miénk. Igazából nem bírom felfedezni az Isten segítségét és áldását abba, hogy ideig jutottam. Mi szükségem van nekem az Istenre, mondja ma a nyugati civilizált ember. hiszen az értelmem, a tanultságom, a diplomám, a két kezem az, ami idáig elvezetett. Testvérek, eljutottunk oda, hogy helyet és teret sem adunk az Istennek. Tisztelet a kivételnek természetesen. A ma nyugat emberének nincs szüksége az Isten csodájára. Pedig Jézus csodát akar tenni ma is. Itt Európában, a te életedben, az én életemben, ennek a gyülekezetnek az életében. Csodát akar tenni. Pedig Jézus lábnyomában ma is a csodák járnak, amint erre a bizonyítékok itt vannak előttünk, és lehetetlen, hogy ez Európában ne legyen igaz. Lehetetlen, hogy ez Amerikában ne legyen igaz. Jézus csodát akar tenni ma is. Csodát akar tenni az egyszerű emberek között, csodát akar tenni az okos emberek között, azok között, akik azt mondják, hogy semmi szükségem rá, és azok között is, akik utolsó szalmaszálként kapaszkodnak bele. Az 5000 ember megvendégelése. Egy csoda történetet olvastam föl, és a csoda történet kapcsán talán az első kérdés most is a hogyan csinálta, és milyen fantasztikus dolog, hogy Afrikában, Indiában, Kínában nem teszik fel ezt a kérdést. Mert ez nem kérdés. Hogy ne tudná ezt megtenni az, aki ennek a világnak a törvényeit adta? Hogy ne tudná megtenni az, akinek minden a hatalmában van? Mi európai emberek, felejtsük már el ezt a kérdést, hogy hogyan csinálta. És tárjuk ki a mi szívünket, lelkünket az Istennek, hogy végre tudjon működni bennünk is és általunk is. Az 5000 ember megvendégelése. Olyan szép ez a történet, az egyik magyarázó rámutat arra, hogy többször is olvashatjuk az evangéliumokban ezt a történetet. Van, hogy 4000 embert vendégel meg Jézus, van, hogy 5000 embert. És a szemlélődő az észreveheti, hogy Jézus, amikor egy földrajzi területen lezárja a működését, a tanítását, utána történik mindig a nagy tömegek vendégül látása. Jézus, amikor Galileába befejezi a tanítást, akkor megvendégeli az ottani, a hozzágyűlt embereket. Ugyanez a föníciai területre is igaz, a pogányok között, ahol a 4000 ember megvendégelése történik. És gondoljuk csak végig, ugyanez igaz a 12 tanítványra is, az utolsó vacsoránál, amikor Jézus lezárja velük a közös szakaszt, a tanítások közös idejét, akkor megvendégeli őket. Testvérek, nekünk egy ilyen urunk van, aki meg akar vendégelni bennünket. Olyan Istenünk van, aki nem csak akar, hanem képes is vendégül látni bennünket. És egy nagyon fontos momentumra szeretném felhívni a figyelmet. Azt, amit ki is emeltem másodjára a felolvasott igeversben. Azt olvassuk, hogy 12 teli kosárral maradt még. 12 teli kosárral. Megtörténik a csoda, és azt veszik észre az emberek, hogy még van. Hogy még bőven van. És amikor elkezdik összeszedni, akkor 12 teli kosárral szednek össze. Valaki így fogalmazta ezt meg, hogy Krisztus közelében a bőség ideje köszönt be mindenkire. A bőség ideje. És egy kicsit végig gondoltam a mi európai történelmünket, a mi múltunkat, amelyik egyértelműen a kereszténységből táplálkozik, és nem így tartanánk, hogyha nem így lett volna. És nézzük meg azt, testvérek, hogy Krisztus jelenléte, az ő itt léte, az milyen bőséggel árasztott el bennünket. Sokkal többünk van, mint ami elég lenne. Testvérek, mondjuk ki őszintén, sokkal többünk van. Sokkal többünk van élelemből is, sokkal többünk van ruházkodásból is, sokkal többünk van lehetőségekből, hogy mit kezdjek magammal, hogy milyen szakmát válasszak. A bőség ideje van rajtunk, testvérek. A bőség ideje, mert Krisztus itt járt, ezen a kontinensen, ezen a földrészen, itt járt Európában, és az ő közelségében a bőség ideje köszönt be. Nézzük meg, nincs más magyarázat erre. És akkor hadd tegyem fel a nagyon nagy kérdést. Mit kezdünk mi a bőséggel? Mit kezdünk a bőséggel? Mit kezdünk azzal a plusszal, ami adatott nekünk, Nem azért, mert annyira ügyesek és okosak vagyunk, azért, mert Krisztus itt járt közöttünk. És ez a bőség adatik az, annak is, aki hisz benne, annak is, aki nem. És mit kezdünk a bőséggel? És aki egy kicsit is figyeli a híradásokat napjainkban, aki nyomon követi azt, hogy egyesek gondolnak egyet, és egy egész kontinens fosztanak meg a gáztól, ilyen hidegekben. Aki egy kicsit is nyomon követi azt, hogy a pénzügyi gazdasági válság, ami ránk köszöntött, annak mi van a hátterében, az pontosan ehhez a kérdéshez fog elérkezni. Mit kezdünk a bőségünkkel? Mit kezdünk a bőségünkkel? Testvérek, pénzügyi gazdasági válság azért van, és azért fogjuk meginni a levét, mert a bőségünkkel, a maradékunkkal nem tudtunk mit kezdeni. És bennünket a bőség és a maradék arra ösztökélt, hogy még többet csináljunk belőle. Hogy legyen még több. 12-szer kosár maradt, legyen 24. 24 maradt, legyen 48. És az európai, a nyugati, a civilizált ember gondolkodása ma ebben merül ki. Még többet. Örülünk a bőségnek, legyen még több. Nem elégedünk meg azzal, többet akarunk. És ide jutottunk. Ide jutottunk, testvérek. Most már tényleg nem lehet olyan gazdasági szakértőt találni, aki 2009 év második felére ne jósolna olyan mértékű gazdasági visszaesést, amit ma élő ember még soha nem látott. Összehasonlítják ezt a 79-es olajválsággal, amikor Amerikában üresen tártongtak az autópályák, mert nem volt olaj, amivel autót lehetett volna indítani. Azt mondják, ahhoz képest semmiség, ami vár ránk. Ami vár ránk, ahhoz képest az, ami akkor volt, az semmiség. Mit fogunk kezdeni ezzel? Mit fogunk kezdeni ezzel? Eljátszottunk már a gondolat, hogy mit csinálunk akkor, amikor esetleg nem fogjuk tudni majd megvásárolni a boltban, a szupermarketben, a hipermarketben az élelmet? Lehet azért, mert nem lesz élelem, lehet azért, mert pénzünk nem lesz, hogy megvegyük. Mit fogunk csinálni? Mit fogunk gondolni? Mihez fogunk nyúlni? Kit fogunk hibáztatni? Kifelé fogjuk az öklünket rázni? És ugye milyen jó ilyenkor olvasni azt, hogy a világ egy másik részén, ahol se élelem, se egészségügyi ellátás, se igazából jövedelem, se semmi, ami nélkül mi az életünket el sem tudjuk képzelni, mégis működik az élet. Sőt, nem az, hogy működik, csodák tucatjai történnek. Sőt, nem az, hogy csodák tucatjai történnek, hanem emberek ezrei és százezrei térnek Istenhez. Ezek szerint semmi összefüggés nincs az anyagi jólétünk és a között, hogy vajon képesek vagyunk-e Istenre találni. Testvérek, ennél nagyobb örömüzenet a ránk következő nehézségek előtt azt hiszem nem kaphatunk és nem mondhatunk. Semmi összefüggés nem lesz a mi jólétünk és a pénztárcánk vastagsága között. Semmi összefüggés nem lesz a mi lelki békénk és életünk és a teli gyomrunk között. Semmi összefüggés nem lesz a között, hogy autóval tudunk-e menni a sarkiboltba, vagy pedig nem. Mert nem ezen múlik. És Jézus, amikor összeszedeti a tanítványokkal a 12 megmaradt kosarat, a fölösleget és a bőséget, akkor azt a korabeli szokások szerint szétosztja a rászorulók között. Mert a korabeli törvények erről gondoskodtak. Testvérek, lehet, hogy eljön az ideje annak, amikor egymással leszünk szorulva. Amikor egymás segítsége nélkül nem fogunk tudni boldogulni. Ez már nem a távoli jövő, ez már nem az a szép új világ, amiről 100 évvel ezelőtt írtak, ez lehet, hogy a holnapunk és a holnap utánunk. Hogyha elmerjük azt hinni, hogy Jézus jelenlétében ma is csodák történnek, hogy Jézus jelenlétében a lehetetlen is lehetségessé válik, akkor túl fogjuk élni. akkor mi lehetünk azok hívő keresztények, akik példát mutatnak ennek a világnak. Nem csak Kínában, nem csak Indonéziában, hanem ebben a sokat látott szép kontinensen, Európában is. Arra kell nevelnünk eszméletünket és szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezőben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerűt. Mert a csoda nem valamilyen égzengéses pillanat, amikor megnyílnak az egek, kürtök recsegnek, ködök szállnak, sírok felnyílnak, és az űrzavarban felhangzik Isten szava. Nem. A csoda legtöbbször egészen csendes. Átmegy egyik szobából a másikba, és látsz valamit. A szerelmed arckifejezését, vagy egy tárgy elhelyezését, és egyszerre feltárul előtted e tárgy igazi értelme, a szerelem igazi lénye és viszonya a világhoz. Egy ember hangját hallod, mint soha azelőtt, és a közömbös szavakon túl megérted az ember titkát. A csoda mindig csak ennyi. Nem belevakulni a valóságba, a mindennaposba. Áldja meg Isten a mi életünket sok ilyen csendes csodával. És hiszem azt, hogyha elegek lesznek az ilyen kis csodák is, akkor előbb-utóbb mi is vissza fogunk térni oda, ahol amire most bennünket a keleti keresztjének tanítanak. Amen.